Kedves gyülekezet, a mai ige Dániel könyvének 9. részéből így hangzik. Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj önmagadért! Amikor először elolvastam ezt az igét, hogy ez lesz a mai napi feladatom, akkor nem tűnt túlságosan bonyolultnak a dolog, mert ez végül is a kereszténység egyik alapvetése, hogy senki sem igaz meg cselekedetek által, és mi is nyilván nem a magunk cselekedeteire építünk, amikor Isten elé járulunk. Viszont amikor már elolvastam kontextusában, és ráadásul azzal a tudással, hogy most a holokauszt emléknaphoz kapcsolódóan hangzik el, amit mondok, akkor igazán mondom, hogy pánikba estem, és azt hiszem, ez azóta sem múlt el. Mert először elolvasnám egy hosszabb részt ebből a részből, és akkor utána elmondom, miért mondom ezt. A 17. résztől, vagy verstől olvasom. És most hallgasd meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te neveddől neveztetik, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük előtt be a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg, Uram, légy kegyelmes, Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennem magadért, ó én Istenem, mert a te neveddől neveztetik a te városod és a te néped. Hát amikor ezt így végigolvastam, és gondolom látszik is rajtam, hogy nagyon-nagyon mélyen érintett ez az ige, mert azt gondolom, hogy emléknap, az emlékezés azt jelenti, hogy valamiképpen újra valósága, újra jelen időbe kerül az, amire éppen emlékezünk, és ahogy olvastam ezt az ige helyet, minthogyha a jelenbe hallanám sok millió embernek ezekkel a szavakkal, vagy nagyon hasonló szavakkal való végső imádságát, ami nem hallgattatott meg. És mikor ezt mondom, akkor igazából úgy gondolom, hogy látszólag nem hallgattatott meg, mert hogyha nem gondolnám azt, hogy ezek az emberek valahogy mégis Isten karjába érkeztek meg egy másik világban, akkor nem tudnék itt egyáltalán beszélni. Meg azt hiszem, hogy fölkelni se tudtam volna reggel. Tehát ez a hit nekem kell ahhoz, hogy egyáltalán bármit is tudjak mondani. És így is nehéz. Azt gondolom, hogy ez az a téma, amit egész életembe kerültem. Végigcsináltam sok évet a Wesley főiskolán, ahol nem emlékszem, hogy egyszer is hozzászóltam volna ehhez a mindennap felhozott témához, ami a holokauszt és a kereszténység kapcsolata. És most is, ahogy nézem a jegyzetemet, itt 3-as, 4-es, 2-es, így vannak a vázlatpontok egymás után, úgyhogy azt hiszem, a tökéletes formát sikerült a témához megtalálnom a magam számára. És nem tudom azt mondani ezeknek a hangoknak, ezeknek a jelenbe hozott imáknak, hogy hallgassanak el, mert nekem most egy szép prédikációt kellene itt előadnom, hanem azt érzem, hogy ennyire vagyok képes. És még egy hangot hallok ezen kívül, ami pedig az én gyerekkoromból jön, és ami talán ennyire személyessé teszi nekem ezt a témát és közelivé, és az én édesapám hangja, akivel mi nagyon sokat jártunk kirándulni hétvégenként, és igazából minden kellemes együttlét vége az lett, hogy valami kocsmába bementünk, és utána számomra érthetetlen módon valami kiabálás kezdődött, valami botrány. valami baj lett hirtelen, valami kiszámítatlan harag csapott le rám, az a testvéremre, amit nem tudtunk megakadályozni, és nem tudtuk kivédeni, nem voltunk okai, úgy éreztük, nem tudtuk, mitől történik. És ugyanez az én édesapám nagyon sokszor ült a tévé előtt, és ordított a tévével, és ugyanezzel az irracionális haraggal kiabálta, hogy büdös zsidó, valakinek, aki a képernyőn beszélt, vagy büdös cigány, vagy hülye buzi, vagy bármiféle ilyen kirekesztése alkalmas jelző. És valójában akkor sorsközösséget éreztem ezekkel a képernyőn lévő személyekkel, akikkel ugyanúgy üvöltött, ahogy velünk, ugyanen értelmetlen módon. És ennek az egésznek az irracionalitása volt az, ami kisgyerekként végül is utolért, vagy amit megértettem, megéreztem. És ez a két hang az, ami igazából elnémít. Tehát úgy érzek sorsközösséget, hogy valójában nem vagyok sorsközösségben. Itt van az a tanult tehetetlenség, amiben nem enged megszólalni ugyanúgy, ahogy a szüleimmel szemben nem tudtam megvédelni magam gyerekként. Valahol ez a két dolog teljesen összefolyik az én életemben. És mindaddig hallgatnom kellett, kivéve talán ilyen pszichoterápiás üléseket, ahol ez szóba kerülhetett, és mondhattam valamit. És most azt érzem, hogy akkor most van az, hogy mégis meg kell szólalni arról, amiről nem lehet beszélni. Ráadásul egy szószékről kell megszólalni, Isten előtt kell megszólalni. És akkor most már meg is szólalok. Mert ennek a felolvasott igehelynek az áldozatok, akik így imádkoztak, azoknak az áldozatai voltak, akik szintén így imádkoznak. Azok az emberek, akik ezt a sok szenvedést és halált okozták, úgy érzik, hogy ezek az igék az ő igéik, ez róluk szól, ők neveztetnek Istenről, és ők Isten népe. Ahogy az előbb énekeltük is, örvendez Izrael, megvan ennek a teológiai háttere, hogy hogyan lett ez a behelyettesítés, de mégis, ha egyel hátra lépünk, akkor az látszik, hogy az történt, hogy elloptuk egy népnek az Istenét, aki kegyelmében kiárasztotta ránk a szeretetét, elraboltuk és meg akartuk ölni azokat, akiké ő eredetileg volt. Ilyen értelme, hogy pártfogunk vagy, ahogy énekeltük az előbb, pártfogunk vagy, te a tieidet véded. És itt az igében is halljuk, Dániel azt gondolja, az én pártfogom van, tieidet véded. De a másik oldal is azt gondolja, te a mi pártfogunk vagy, és a tieidet véded. És azt gondolom, hogy ez egy akkora irracionalitása az emberi történelemnek, és minden hitnek és vallásnak, ami szinte kimondhatatlan és feldolgozhatatlan. De ha mégis elfogadjuk, hogy ez a teológia valamilyen módon életképes, párra hivatkozva, vagy bármely más igehelyre, akkor azt kell gondolnunk, hogy nem csak az áldás, hanem az átok is öröklődött. Akkor azt kell gondolnunk, hogy ha Isten a zsidóságot bűneiért bünteti, akkor a kereszténységet is bünteti. Nehéz ez az ige abból a szempontból is, hogy miután elhangzik az imádság, megjelenik Dánielnek Gábriel, és azt mondja neki, hogy te kedves vagy, ezért elmondom neked, hogy mi fog történni. Ezért meghallgatom a te imádságodat, és meg fogod érteni. És ennek az a vége, hogy 26. versben végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. ez volt a válasz, ami az imádságra válasz úgy jött, és valahol a jelenések könyvét, vagy akár Péter második levelét, ha olvassuk, tudjuk, hogy valahol a mi imánkra is van ilyen válasz. Az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek, de új eget és új földet várunk, melyben igazság lakozik. Hogy kimondatott a pusztulás, a sobonosságért. Amikor keresztény lettem, akkor azt gondoltam, hogy mostantól az életem arról fog szólni, hogy majd Isten kegyelmét fogom. És azt a nagy boldogságot, ami az én szívembe akkor a szívemet eltöltötte Jézus Krisztus személyének az átérzése, a lelkének az érintése révén, hogy mostantól egy boldog világban élek. És majd mindig erről beszélhetek, és majd minden ember felé, és a gyerekeim felé, és mindenki felé tudom majd ezt az örömhírt továbbítani, és azt kell mondjam, hogy beleütköztem ebbe a történetbe, abba, hogy a kereszténység Jézus Krisztus nevében pusztított sok helyen és sokszor. Túl sok és túl sok ember áldozata ennek. És ez szinte feldolgozhatatlan a számomra. Hogyan lehetek egy vallásnak a tagja, amely ezt hozza a világra. De másrészt, hogyan ne követném Jézus Krisztust, aki ennek pontosan az ellenkezője. Van ennek az igének a végén egy szó, egy prófécia, ami különösen felkavart. Itt azt mondja Gábriel, hogy a 67 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És így elgondolkoztam azon, hogy valójában én vagyok-e valakie a messiásnak, én vagyok-e valakie Jézus Krisztusnak. Mindaz, amit az én életemben élek, ahogy megélem a kereszténységemet, azzal vagyok-e neki valakie, vagy csak szégyent hozok a nevére. Szeretném, hogyha mire végére élek az életemnek, addigra úgy tudnám látni, hogy valóban vagyok valakie. És nem csak egy élősködő vagyok az ő nevén. És szeretném, hogyha a mi egész egyházunk, és itt nem a Metre gondolok, hanem a teljes keresztény közösségre szintén így élne, így élhetne, hogy valaki a Jézus Krisztusnak, és nem a világnak egy pusztító ereje. És nézem itt a jegyzeteimet, és pirossal vannak írva. És ez azért van pirossal írva, mert nekem csak piros tollaim vannak otthon. Már pedig azért csak piros tollaim vannak otthon, mert könyvelőként dolgozom, és bár én zöldel szeretek könyvelni, mert ugye azért az mégis egy kellemes szín, a lombok színe, az élet színe, de rám lett parancsolva, hogy pirossal könyveljek, mert az biztosan parancsolóbb is, meg feltűnőbb is, és akkor ezt kaptam feladatba. És most ott tartok, hogy nincs is már más színű tollam otthon, csak piros. És úgy érzem, hogy most is, ahogy beszélek, olyan nagyon elmerültem már ebben a vérzivataros emlékben, hogy nem is tudom, vannak-e még zöld szavaim egyáltalán, de nagyon igyekeztem, és próbáltam És a János 16. részéből, Jézus búcsú beszédéből találtam az a néhány sort, amit most elolvasnék. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok részen, de bízzatok, én legyőztem a világot. És azt gondolom, hogy ez az a remény, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot bennünk is végül. Ez az, ami minket imádságra buzdíthat, ez az, ami reményt adhat, ez az, amiért érdemes megmaradni a hitünkben, a kereszténységünkben, az életünkben, hogy talán ő jobban látja mindazt, amit én nem látok, sőt biztos, hogy jobban látja, hogy mégsem reménytelen. És imádkozom mindazokért, akik hozzám hasonlóan ebben ilyen kétségek közt gyötődnek, és sokszor talán nem látják azt, hogy a kereszténység Jézus Krisztus fényét vinni magán, az ő lelkét, hordozva emberek közössége lenne, hogy adj nekünk reménységet, adj nekünk tovább lépést, és a te lelkedet minden nap. És most szeretném úgy elolvasni ezt a 9. részt, vagyis a néhány igéjét, hogy valóban behelyettesítem ide a kereszténységet és az egyházunkat. És legyen ez most a mi bűnvalló imádságunk. Ezért az elkövetett gonoszságért, aminek ma az emléknapja van, a halottakért, a megnyomorított túlélőkért, azokért, akik ma újra kezdik az egészet, akiknek nem tudtuk elmondani azt, hogy ez az ördög műve, hogy ez nem Jézus Krisztus szolgálata. Most azért, ó Uram, Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és a te búsulásod a te egyházadtól, és a te szentséges hajlékodtól, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaért gyalázatára van az egyház, és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat, a te egyházadon, amely lélekben lehanyatlott. Hajtsad én Istenem a te füledet hozzánk, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és az egyházat, amely a te neveddől neveztetik, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük előtt be a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg, Uram, légy kegyelmes, Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezél te magadért, ó én Istenem, mert a te neveddől neveztetik a te egyházad és a te néped.